beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
A regionális híreink következnek. Ünnepi közgyűlést tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat épületében az államalapítás alkalmából. Az ülésen átadták a vármegye legmagasabb rangú elismerését, a Rákóczi láncot. A kitüntetést idén Orosz Atanáz miskolci megyés püspök vehette el. A kitüntetés átadása után a történelmi egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret, amit Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke szegett meg, aki rádiónknak a Rákóczi lánc jelentőségéről beszélt.
Államalapító Szent István királyunk letette az alapkövét annak, amiért ma most itt lehetünk. Ennek oka van, 1000 éve jött létre a mi nemzetünk, és ezt a nemzetet nekünk fenn kell tartanunk, közösségeinket erőben kell tartanunk, össze kell tartanunk. Igazából Szent István örökségéről szólt a mai emlékezés. A Rákóczi lánc, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat Rákóczi lánca a megye egyik legrangosabb kitüntetése, díja, amelyet minden évben az az egy ember veheti át, aki akár szolgálatával, közösségi munkájával öregbíti vármegyénk hírét, és idén 2025-ben dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspökatya kaphatta meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rákóczi díját. Én azt gondolom, hogy püspökatya nagyon-nagyon is rászolgált erre a díjra, hogyha csak az életútját nézzük, és egyébként pedig azt gondolom, hogy aki itt a megyében él, mindenki ismeri, hogy mennyit tesz a közösségért, a közösségekért, a fiatalokért, az elesettekért, a rászorulókért, illetve magáért, azért a békéért, amire nekünk szükségünk van.
Most Orosz Atanáz atyát, a miskolci görögkatolikus egyházmegye püspökét idézzük.
Egyelőre még a megilletődöttség vesz körül engem, úgyhogy a díjat az elmúlt évek során egyre nagyobbnak láttam. Korábban kuratórium tagja is voltam itt a vármegyei közgyűlés részéről, és láttam azt, hogy milyen nagy emberek lettek itt megméretve, és milyen nagy emberek kapták ezt a díjat. Bizony, én csak 14 éve vagyok itt a miskolci szolgálatomban. Korábban egészen csendes szolgálatot töltöttem be a megye perifériáján, a Bodrogköznek egy kis falujában, Dámócon. Mégis úgy érzem, hogy valahol összefüggnek a dolgok, az ottani csendes, imádságos és tanító életforma egészítette ki, vagy alapozta meg azt, ami az elmúlt 14 évnek a nyilvános működését lehetővé tette. Nem én voltam az alapító, hanem Ferenc pápa volt az alapító. Tehát 14 éve engem még egy rendezetlen helyzetnek a rendezésével is bíztak meg, hiszen a Trianon utolsó sajátos örökségeként a Magyarország területén maradt egyházközségek összefogására 100 évvel ezelőtt egy exarchátust létesített az apostoli szentszék. És ennek az exarchátusnak 85 éves működése után úgy döntött még Benedek pápa, hogy megnöveli a területét, és hogy egy egyházmegyéhez hasonló formációt alakít ki belőle saját püspökkel, ami korábban nem volt így jellemző, és ezt a folyamatot zárta le, erősítette meg Ferenc pápának a rendelkezése éppen 10 évvel ezelőtt, amikor egyházmegyévé nyilvánította ezt a miskolci exarchátust, és így a többi egyházmegyéhez hasonló jogokat és fejlődési utat jelölt ki számára. Hát sok váratlan feladattal járt az is, amikor püspöknek kineveztek, az még az exarchátus keretén belül, aztán pedig a megyés püspöki feladathoz olyan koordinációs feladatok is járultak, amelyek a magyar görögkatolikus metropólián belül az egyházmegyék közötti együttműködést teszi lehetővé a metropólia keretében. Azt a szinodalitást kellett gyakorolnunk, és kell is mind a mai napig, amely az elmúlt 2-3 évben a katolikus egyháznak az egyik kulcs szava lett. Minden döntésünket, minden komolyabb változást olyan konzultáció előzi meg, amelyben szakértőket, tanácsadókat bevonva, bizottsági határozati javaslatokat mérlegelve a hierarchát tanácsa dönt olyan ügyekben, amelyek a Magyarországon élő görögkatolikusokat érintik. Tehát egyrészt annak a fejlődési folyamatnak a folytatása volt rám bízva, amelyet 14 éve kaptam, másrészt pedig ez a koordináció a másik két egyházmegye görögkatolikusaival.
Az elmúlt percekben Benné dr. Gál Boglerket, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei közgyűlés elnökét és Orosz Atanászt, a Miskolci görögkatolikus egyházmegye püspökét hallották. A magyar nemzet azért lehet, mert több mint 1000 éve államként a Kárpát-medence közepén, mert Szent István király örökségeként a kereszténységet és a szuverén államot hagyta a magyarokra. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár tegnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Monokon, a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. Koncs Zsófia szerint István király magyarokra hagyott gondolataiba mindig minden nehézség közepette kapaszkodhatott a nemzet. Kiemelte, Szent István nem azért tért rá a kereszténységre és hagyta a hitet a magyarságnak generációkon keresztül, mert az divatos lett volna, hanem azért, mert valóban hit bennem. Hozzátette, a királyt, aki halála előtt elsőként ajánlotta fel országát Szűz Máriának, nem csak a katolikus, hanem az ortodox egyházban is szentként tisztelik. Megjegyezte, az ünnepnapon Szent Lászlóról sem szabad megfeledkezni, mert neki köszönhetjük azt, hogy augusztus 20-a lett Szent István király ünnepe. Tóczentai József polgármester bejelentette, hogy megkezdődik Miskolcon az újraaszfaltozási program. Mától közlekedési korlátozások lesznek. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az építési és közlekedési minisztérium szakembereivel. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból elsőként a 26-os és a 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el idén ősszel. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szakterca. Azt is megtudta a bon.hu, hogy nem csupán a 26-os útvárosi szakasza újul meg, hanem az ehhez szervesen kapcsolódó 3-as főközlekedési út, Búzatér és a Harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló útat jelent. A polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja. Ennek keretében többek között megújul, 4-sávossá bővül a Vologda utca, a tapolcai elágazás és az avas ütőereként emlegetett Szent György, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy 1,5 milliárd forintba kerül. Ezeken túl Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca, a Miskolc-Tapolcai elágazás a repülőtéri út, az Erenyő utca, a Fonoda utca és a Komlós-Tetői közterület fejlesztése is benne van a programban. A vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, tehát ma elindul az útfelújítási program Miskolcon. A munkálatokat ma a Pattantyús utcán kezdik meg, itt időszakos forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell számítani október közepéig. Ősszel a Pesti és a Csaba vezérúti szakaszon is elkezdődnek a munkálatok. Az ukrán-magyar határszakaszon 7100-an léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 87 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Óriási fejlesztés vette kezdetét, alaposan átalakul a temető környéke Törökszent Miklóson. Hamarosan könnyebb lesz parkolni Törökszent Miklóson a római katolikus temetőnél, a város önkormányzata 56 férőhelyes szilárd burkolatú új parkoló kialakításába kezdett a Vécsei utcában saját forrásból. A beruházás a római katolikus egyház által üzemeltetett temető mellett valósul meg, és összesen bruttó 36,7 millió forintból épül meg. A tervek szerint 54 normál és két akadálymentes új parkoló készül el, továbbá két új gyalogátkelő helyet és két kandelábert is telepítenek. A munkálatok a Hunyadi úti csomópont és a Szabadsajtó utca közötti szakaszon zajlanak a hulladéksziget megtartásával, tájékoztatott Markó Imre közösségi oldalán. Törökszent Miklóson emellett több fejlesztés is folyamatban van, jó ütemben haladt például a piramis bevásárló udvar építése, de a versenyképes járások programnak köszönhetően hamarosan az Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet udvarán is elkezdődhet az új parkolók kialakítása. Folytatódik az M4-es autóút építése, jelentős változásra kell számítani ezen az útszakaszon, holnap is percekre leállítják a forgalmat. Augusztus 22-én, tehát holnap 9-től és 12 órától a 4-es számú főút Törökszent Miklós elkerülő szakasza érintett, teljes forgalom megállítása lesz mindkét kezdési időpont esetében tervezetten egyszer 20 perc. A megkülönböztetett jelzésű járművek, mint például a rendőrmentő tűzoltó áthaladását biztosítják. Törökszent Miklós városa arra kéri az útszakaszon haladókat, hogy indulás előtt az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Utinform szolgálatánál, illetve a www.utinform.hu weboldalon tájékozódjanak. Pár óra alatt elfogták a rendőrök azt a kenderesi férfit, aki erőszakkal vette el egy járókelő pénzét. Rablás gyanúja miatt indult nyomozás egy 28 éves kenderesi férfi ellen. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a szoljon.hu-t, hogy augusztus 16-án délután a Szent István úton egy helyi férfi gyalogolt kezében két darab 1000 forintossal. Ekkor lépett hozzá a gyanúsított, kirántotta a pénzt a kezéből, majd veréssel, megöléssel fenyegette. A bejelentést követően a karcagi rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit, akit kihallgattak, nem tett vallomást. Jelenleg őrizetben van és kezdeményezték letartóztatását. A regionális híreink végén az időjárásról. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet. Élénk, erős, néhol viharos lesz az északi-északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Az északi középhegységben maradt hűvösebb az idő. Kedves hallgatóink, regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We'll be right back. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: 15 éves a füzéri hadtörténeti kör. Idén is folytatódtak az útfelújítások a Zemplén térségében. Zajlanak a burkolatkarbantartási munkák Kisújszálláson. Véget ért a nagy sikerű kultérpiknik Gyöngyösön. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Idén ünnepli fennállásának 15. évét a füzéri hadtörténeti kör. Emléktúrák, interaktív tárlatok, előadások és természetesen a hagyományok megőrzése és továbbadása áll az Egyesület tevékenységének középpontjában. A jubileumhoz kapcsolódóan idén a Borsodabolyi-Zemplén Vármegye önkormányzata a Vármegye civil közösségeiért díjban részesítette a közösség tagjait. A megalakulásról és az elismerésről Szakáli András elnököt hallják.
Meglepetés volt, nem is számolhat az ember egy ilyennel, tehát hogy vármegyei szinten egy ilyen kis településről, egy ilyen idézőjesen létszámban kis csapat, hogy ilyen díjazást fog kapni, és természetesen nagyon örültünk neki, hisz ez tényleg megtisztelő. Az elmúlt 15 évben szép fokozatosan kialakultak azok a pontok, kapcsolódási pontok, azok a emberi kapcsolódási pontok és szakmai kapcsolódási pontok, hogy ki melyik közegben érzi jól magát, mi az, ami neki közel áll, mi az, amit ő szívesen csinál. Tehát nem mindenki tárlatozik, nem mindenki katonai hagyományőriz, nem mindenki van minden korszakban benne. Tehát a lehetősége adott, hogy ott kapcsolódjon, ahol önmagából a legtöbbet ki tudja hozni. Tisztelem az őseinket, nem csak a saját családi őseimet, hanem a településünk őseit, azt, amit ők ezért a településért tettek. Katonaként, civilként ez lényegtelen ebből a szempontból, és úgy gondolom, hogy az ő emléküket mindig és mindenhol ápolni kell. 2009-ben kezdődött, amikor itteni gyűjtéseimből is Gábor atya a füzére kerülésének és az ő gyűjtéseiből kialakult az első kicsi közös tárlat a téli kápolnában, amire meghívtuk a füzérieket. Természetesen az még nem volt olyan szintű, mint akár a mai tárlatunk, de viszont azt láttuk, hogy az embereknek nagyfokú az érdeklődése, lelkesen nézegetik a régi fotókat, a régi olyan jellegű tárgyi dolgokat, amik mondjuk úgy, hogy 1940-es évektől napjainkig terjedt. A második világháborúval kezdtünk azért, mert 2009. decemberében a füzéri temetőben található úgymond ismeretlen katonák sírhelyének a újra szentelése, felújítása ekkor történik meg, a település és a Füzéri Várvédő Egyesület és talán a szerény személyem is egy kicsit hozzájárult ehhez. Ezután, mivel itt voltak katonai hagyományőrzők is jelen, elgondolkoztunk azon, hogy a már alakulgató tárlatunkban milyen jó lenne világháborús egyenruhát bemutatni. Szerencsénk volt, kaptunk rá támogatást, de ha már volt 4 egyenruhánk, akkor elgondoltuk, hogy mi is meg tudjuk ezt csinálni, csak tanulnunk kell hozzá, és így indult el ez a történet. Nagyon szerencsénk volt abban, hogy a helytörténethez kapcsolódóan színes a falu életvitele, ugye a pávakör, a betlehemes, az iskola, és sok-sok minden a zenekarok, és ezekben nem csak fotóanyagok, hanem a szerencse folytán még tárgyi eszközök is előkerültek.
Idén is folytatódtak az útfelújítások az Zemplén térségében. A hegyközi szakasz után nemrégiben a Bodrog közi 381-es másodrendű útvonal legrosszabb 6 kilométeres szakasza újulhatott meg. Dr. Hörcsik Rihárd, a térségországgyűlési képviselője elmondta: folyamatosan napirenden tartják az infrastruktúrális fejlesztéseket, melyek közül 2 mikrotérséget is sikerült fejleszteni idén.
Kemény munka volt, kemény előkészítés, de köszönhetően a megyei kúzőtközelő KHT munkatársainak és a Lázár János miniszter úrnak, aki két évvel ezelőtt járt erre, és megígérte, hogy ezt az utat rendbe fogja szedni. Így részben a helyiek, a megyei közútkezelő, illetve a minisztérium közös összefogásával sikerült ezt a 6 kilométeres utat felújítani. Hegyközi utak felújításának az első szakaszát pár évvel ezelőtt adtuk át, ami a Pálháza és Telkibánya szakaszt jelentette, illetve Pálháza egy részének a útjának, a Bozsva Pálháza útvonalnak a rekonstrukciója. Ez volt az első szakasz, és most pedig a második szakasz ezt kiegészítvén, most már nagyobb távolságban és több anyagi ráfordítással sikerült a második nagy lépést is megtennünk, egészen Kékedig. Ez elsősorban az itt élők minőségi, életminősége javítását jelenti.
Banné dr. Gál Boglárka, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke a bodrogközi útfelújítás kapcsán emlékeztetett azokra a pályázatokra és anyagi keretekre, amelyek által mind a külterületi, mind pedig a belterületi kistelepülési utak felújítását finanszírozták az idén. Reméli, még több rövidebb szakasz felújítása folytatódhat a térségben.
A területi operatív program plusz, amely a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei önkormányzat koordinálásában kerül majd megvalósításra, 18 milliárd forintot különített el a megyei önkormányzat a megyében lévő utak felújítására. Ezen túl a belterületi utak fejlesztésére több mint 5 milliárd forint kerül szintén a vármegyében felhasználásra, és ami a Zemplént, illetve Abolynak egy részét érinti, a kistelepülési fejlesztési alapból megvalósuló fejlesztések nagy része is tartalmaz belterületi útfelújításokat. Nagyon rossz 6 kilométeren vagyunk túl, és a jövőben szeretnénk sok-sok ilyen 6 kilométeren útátadásokat szervezni még. A térség, illetve Karcsa az áthaladó forgalom szempontjából ez egy mérföldkő az itt élők számára, illetve nem csak az itt élők, hanem a turisták, az áthaladók számára, hiszen ez az útszakasz tényleg egy olyan felújításra szoruló útszakasz volt, aminek nagyon örülünk, hogy sikerült elkészülnie itt az elmúlt időszakban, és hát természetesen a munka nem áll meg, hiszen itt a bodrog közben újabb útfelújításoknak lehetünk majd tanúi.
Kisújszálláson zajlanak a burkolatkarbantartási munkák, amelyek előreláthatóan egészen 2025. november végéig tartanak majd. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település számos pontján végeznek kátyúzási munkákat, útalapkarbantartási feladatokat, készítenek csatlakozási íveket, valamint több helyen javítanak majd aszfalt és betonjárda szakaszokat is. A részletekről Szűcs Tamás polgármestert kérdezzük.
A közút, illetve itt a településen belül a járdák, kerékpárutak állapota, ahogy a közösségi médiában olvastam, itt is dolgoznak és felújítások kezdődtek, folynak.
Igen, hát ezt már elkezdtük, de az úgynevezett úthídkeret konkretizálása és a helyszínek kiválasztása az mindig a nyári hetekben történik, ez meg is történt, tehát van egy jó pár helyszín, amit már megcsináltunk, például a Ligetnek a sétányát újra burkoltuk, de még jó pár utcát tudnék említeni, ahol a kátyúzások, útjavítások, útburkolat, járdajavítás megkezdődött. 2025-ben saját forrást, 75 millió forintot költünk el, ami azt gondolom, hogy nagyon szép összeg, 540 helyszínen összesen nagyjából 6500 négyzetméteren történik út és járda szakasz megújítása. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon impozáns számok. Nyilván ez az a terület, ami, hogyha tízszerese lenne, akkor is kevés lenne, mert folyamatosan változnak a viszonyok. Én úgy gondolom, hogy ez a környező településeket tekintve is egy tekintélyes szám. Elkezdjük, csináljuk, valóban benne van a kerékpárút is, amit egyébként annyian nem használnak, lehet azért, mert egyes szakaszai nem túl jó minőségűek, most meg fogjuk ezeket csinálni, de benne vannak útszakaszok, zugok, járdák központban és a város külsőbb utcáiban, területein is, úgyhogy ezt, amíg a fagy be nem jön, el fogjuk végezni ezeket a munkálatokat.
Többször visszatértünk már, és a közösségi médiában is úgy látom, hogy sokszor téma a Kisújszállás és Ecsekfalva közötti út felújítása, aminek úgy tűnik, hogy örül mindenki. Ezt ki és milyen keretből újítja föl?
Hát ott ilyen nincs azért, hogy mondjam, A magyar közéletben, főleg a politikával van színezve, bármilyen produktumról van szó, az olyat nem csinált még a jó Isten, hogy mindenki örüljön neki. Nyilván itt is van, aki beleköt a dolgokba. Rögtön szeretném leszögezni, hogy ez egy olyan útszakasz, ami mondjuk ki szégyen foltja a megyénknek, független attól, hogy ki mit gondol a világról, meg milyen politikai oldalt képvisel. Tehát én, amikor munkába láttam, én rögtön elkezdtem itt képviselőurat is, a közúti vonalon is, szakmai vonalon is a lobbit, elkezdtem mindenkit biztatni annak érdekében, hogy mielőbb csináljunk itt valamit, mert tény, hogy nem a legforgalmasabb útszakasz, az is tény, hogy a út fele, ahol le van téve a vármegye tábla, onnantól Békés megye, innentől meg Vármegye, innentől meg Jászlajkunszolnok. Annak a megyének ez valamiért fontos volt, amilyennek eddig nem. Örömteli, hogy eljutottunk odáig, hogy legalább az a bő 2 kilométeres útszakasz, ami hát rengeteg keréktörés defektet okozott, tehát a legrosszabb útszakasz ennek a útnak, mellékút egyébként, tehát a hivatalos neve mellékút, ez mindent elárul. Ez most elkezdődött ennek a javítása, legalább azt sikerül elérni ebben az évben, sőt őszig. Azt az ígéretet kaptuk a közúttól, hogy a szeptember elején első hetében befejezésre kerül majd, amit ott csinálnak, kátyúzás és konkrét aszfaltozás is lesz, tehát tényleg ez a 30-as táblával ellátott legrosszabb rész, ez meg lesz csinálva, úgyhogy legalább azt elértük, hogy idén a defektek és a tengelytörések számát azt próbáljuk a nullához redukálni. Nyilván nem stráda lesz, de azért mégiscsak az elmúlt 13 évben egyetlen egy fejlesztés nem történt ezen az útszakaszon, ha azt vesszük, hogy ez most elkezdődött, és szigorúan leszögezném, hogy elkezdődött, mert szeretnénk ezt folytatni, vagy elérni, hogy folytassák majd. De hát itt jövőre választás is lesz, stb., ne is menjünk bele. Azért is tartottam fontosnak, hogy még idén történjen valami, hogy aztán a közút erre garanciát is tudjon majd vállalni. Úgyhogy elkezdődött, ennek nagyon sokan örülnek. A lecsegi polgármester úrral is kiváló kapcsolatot ápolok, mint a környék összes szomszédos polgármesterével. Ő külön megköszönte ezt a lobbit. Nagyon sok ecsegi jár hozzánk vásárolni, iskolába járnak ide a gyerekek, dolgozni járnak ide, tehát nagy az ingázás. Ez néhány száz főt jelent naponta. De tény, hogy nem akkora a forgalom, mint akár a Kisúszás túrkövel, vagy mondjuk a 4-es főút mentén, azon 4-es főút mentén, amiből N4-es lesz rövidesen, és amikor jövő ilyenkor beszélgetünk, akkor már tényleg egy bő óra alatt a Ferihegyi repülőtér, ami most már Liszt Ferenc repülőtér, majd egyszer megszokom, oda el lehet jutni autóval, úgyhogy sokat remélünk ettől, mind a turizmus, mind a vállalkozások idecsábítása területén. Úgyhogy az útfejlesztést nem csak bent igyekszünk elérni, hanem a város táblán kívül is.
Véget ért a nagy sikerű kultérpiknik Gyöngyösön. Az elmúlt évek tapasztalatai egyre inkább ki tudták alakítani azt az igényes hangulatot, amely minden péntek este várta az érdeklődőket több héten keresztül. A részletekről Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Rendezvényszervezőként mindig arra gondolunk, hogy csinálunk valamit, főleg ha új rendezvényt indítunk el, amit majd nagyon fognak szeretni az emberek, mert hogy amikor mi kitaláljuk, azt gondoljuk, hogy ez egy szerethető, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény, úgyhogy reménykedtünk benne. A legelső évben az ilyen nagyon-nagyon hirtelen dolog volt, ott tényleg az volt, hogy az egyikünk azt hiszem Budapesten volt, és akkor látott egy olyat, hogy egy büfé kocsi mellett egy gitáros srác zenélgetett, és akkor ott ültek mellette emberek, és úgy jól elvoltak, és na, akkor csináljuk, és gyakorlatilag ilyen 2 hét alatt összedobtuk az egészet. Hát egy rendezvénynek a kiteljesítése azért az nem 2 hét, még egy nagyon kicsi rendezvénynek sem. Úgyhogy az ilyen nagyon-nagyon gyors volt, ott 4 alkalom volt az első évben legelőször, de mindenképpen azt úgy terveztük, hogy ez évről évre, és ilyen sorozat jelleggel, mert hogy ilyen kis műhely titok, a rendszeresség elve, az mindig közönségbarát dolog. Tehát, hogyha az emberekbe beleivódik az, hogy péntekenként, akkor egy idő után már nem keresi a programot, hanem tudja, hogy pénteken lehet oda menni. Hogy az eredeti célja ennek a rendezvénynek az tényleg az volt, hogy bocsánat minden művésztől, hogy hát ott valaki a háttérdoltál klimpírozgat, pöcörög a kis hangszerével, és egyébként a dolog meg arról szól, hogy összejönnek emberek, és egy jó abszolút beszélgetnek péntek este, amikor úgy lezárul a dolgos hétköznapok, és a hétvége előtt egy kicsit úgy, szóval, hogy egy ilyen kis átmeneti valami, és tényleg ez volt az eredeti koncepció, hogy, hogy jöjjenek össze az emberek, szóljon egy kellemes zene, meg lehessen inni egy italt, csak aztán egy kicsit a közönség is átalakította ezt a dolgot, mert hogy az elsők, akik eljöttek, azok nagyon szépen leültek, és mint egy koncertre, így 100%-osan az előadóra figyeltek, és hallgatták a zenét, úgyhogy így alakult ez igazából át egy ilyen kis koncert élményé, és egyébként azért, hogy azért megvan ez a beszélgetős része is, nem arról van szó, hogy a legnagyobb magyar külföldi, akármilyen sztárok jönnek ide, hanem itt kifejezetten cél az, hogy olyan zenei stílusok vagy értékek jelenjenek meg, amik nem feltétlenül a legnagyobb érdeklődésre tartanak számon. Tehát, hogy itt azért a legtöbb zenekar nem feltétlenül olyan, aki mondjuk egy nagy színpadon nagy közönséget vonzana, hanem ez pont arról szól, hogy egy kicsit ilyen félig meddig akusztikus, kicsit csendesebb, nyugisabb. De hogy igen, egy ilyen nagyon közvetlen, baráti, családias hangulat alakuljon ki.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
14. Leó pápa augusztus 22-ére böjti és imanapot hirdetett a békéért és az igazságosságért. Augusztus 20-án a 6. pelteremben tartott általános kihallgatás végén a pápa arra buzdította a híveket, azt kérte a pápa minden hívőtől, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel a földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést, a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse. Kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit. A pápa így folytatta, Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a békéhez vezető utat. Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját, hangsúlyozta a Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, tegnap a budapesti Szent István bazilika előtt. Marton Zsolt homiliájában arról beszélt, Szent István király béketeremtő volt, de a béke szeretete nála nem jelentett erélytelenséget. István kereste a békét a szomszédos országokkal, de soha nem a saját népe kárára. A nyugattal és a kelettel egyaránt jó viszonyra törekedett, de nem elvtelenül, nem megalkuvó módon. Azzal, hogy a nyugati keresztény kultúrához kapcsolta hazánkat, nem fordult szembe a kelettel, mondta. A váci megyés püspök kiemelte, a béke nem pusztán fegyverszünet, nem elmenekülés a konfliktus elől vagy beletörődés a sorsunkba. Meglátása szerint a béketeremtéshez először is békében kell lennünk önmagunkkal, ezután embertársainkkal, hívő emberként pedig mindenek előtt Istennel. Egyedül ezen az alapon vagyunk képesek az igazi, hiteles béke munkálói lenni, fogalmazott a főpásztor. Marton Zsolt kitért arra, István király hitt az egyházban, nem paktumot kötött a kereszténységgel, mint apja Géza, hanem megtért Krisztushoz. Nem csak beszélt az isteni igazságról és szeretett törvényről, hanem élte az evangéliumot. Tisztában volt azzal, hogyha az egyház javán munkálkodik, akkor a népe fölemelkedését is szolgálja. A főpásztor szerint az igazi keresztény vezetőt ma is arról lehet fölismerni, hogy nem csak szavaiban, de gondolkodásmódjában és tetteiben is együtt dobog a szíve az egyházzal. Ha most megjelenne köztünk Szent István király, a püspök szerint azt ajánlaná, hogy mi is legyünk okos emberek, és építsük újra hitünket, hazánkat, sőt Európát, arra a sziklára, amelyre ő is építkezett. Ha pedig életünket újból Istenre, mint sziklára akarjuk építeni, akkor szívből meg kell térnünk, vagy újra meg kell térnünk hozzá, hangsúlyozta Marton Zsolt. A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek a Szent Mise elején azt mondta, Szent István király a kereszténységre, a reményre, a megmaradásra és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet. Erdő Péter kiemelte, a keresztények a remény zarándokai az emberiség történelmében. A személyes, Istenbe vetett hit nélkül értelmetlennek tűnhet a világmindenség, a történelem és az emberi élet, amelynek ezért nekünk magunknak kell értelmet adni. Ez azonban bármilyen hősiesen hangzik, valahol tragikus vállalkozás, sziszifuszi küzdelem. De mi a személyes, mindenható és irgalmas Istenben hiszünk, aki szeret minket, Krisztusban megváltott és az örök boldogságra hív, mondta. Életünk értelmét tehát nem magunknak kell kitalálnunk, hanem objektíve adott és mindnyájunk számára közös. Ezért is kell egymást testvérnek tartanunk, és ezért is hisszük, hogy az egész emberiséggel, minden néppel közös zarándok úton járunk a történelemben, fogalmazott a bíboros. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. A magyar nemzet azért lehet, mert több mint 1000 éve államként a Kárpát-medence közepén, mert Szent István király örökségeként a kereszténységet és a szuverén államot hagyta a magyarokra. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár tegnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Monokon, a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. Kondz Zsófia szerint István király magyarokra hagyott gondolataiba mindig minden nehézség közepette kapaszkodhatott a nemzet. Kiemelte, Szent István nem azért tért rá a kereszténységre és hagyta a hitet a magyarságnak generációkon keresztül, mert az divatos lett volna, hanem azért, mert valóban hit bennem. Hozzátette, a királyt, aki halála előtt elsőként ajánlotta fel országát Szűz Máriának, nem csak a katolikus, hanem az ortodox egyházban is szentként tisztelik. Megjegyezte, az ünnepnapon Szent Lászlóról sem szabad megfeledkezni, mert neki köszönhetjük azt, hogy augusztus 20-a lett Szent István király ünnepe. Kedves hallgatóink, a folytatásban Ternyák Csaba egri érsek ünnepi gondolataiból idézünk.
Szent István királyra lehetünk büszkék. Lehetünk miatta hálásak az Istennek, hogy nekünk adta őt. Szívünk tele lehet örömmel és köszönettel miatta. Egy biztos, hogy eddig minden előttünk járó nemzedék számára példakép és zsinór mérték maradt. Mi is neki köszönhetjük, hogy van választási lehetőségünk. Építhetjük sziklára a házunkat, vagy homokra. Életünket építhetjük az ő tanításának a sziklájára, vagy pedig más újonnan sarjadt tanításokra. Maradhatunk régi emberek, és meghívást kaptunk arra, hogy új emberek legyünk, ahogy hallottuk az imént a Szentírás szavaiban. Életműve és annak állandó újraértékelése ma is eligazít és utat mutat elsősorban azoknak, akik fejüket magasra emelik, akik tekintetüket a távoli jövőbe képesek irányítani, akik ismerik népünk történetét és képesek tanulni belőle, akik látják egyes ma meghozott döntések hosszú évtizedekre, talán évszázadokra ható következményeit. Olyanok, mint a hosszú táv futók, akik előre látnak, előre terveznek. Ilyen vezérünk, ilyen királyunk volt Szent István király, akiért ma hálát adunk, és akinek nyomdokain szeretnénk járni, követni azt az utat, amelyet ő kijelölt nekünk. Örömmel láttam, hogy sokan vannak gyermekek is a bazilikában. Ő fontosnak tartotta a saját gyermekét, és népünk minden gyermekét, és intelmeket adott nekünk, figyelmeztetett bennünket, hogy mit kell tennünk. Figyelmeztetett a jóra, hogy azt tegyük meg, figyelmeztetett a rosszra, hogy azt kerüljük el.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke augusztus 20-ai ünnepi gondolataiból idéztünk. Egyházi személyek is állami kitüntetést vehettek át augusztus 20-a alkalmából. Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje kitüntetést adta át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, Pápai Káplánnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ágernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Quirin szalézi egyházközség világi elnökének, a Szaváriában vértanú halált szenvedett Szent Quirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként. Keresztes Szilárd püspököt augusztus 22-én kísérik utolsó földi útjára. Ahogy arról már korábban hirtattunk, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdudorogi megyés püspök életének 94. évében megtért teremtőjéhez. Püspökatya temetését augusztus 22-én tartják 10 órától Mária Pócson a bazilika előtti téren. A temetésre szánt virágcsokrok árát a Szent Damján tábor részére szeretnék fordítani. Közeleg a Lajosvárosi búcsúi napok programsorozata Egerben, 3 nap ünnep és közösségi élmény várja a híveket. Augusztus 22-23-24 között ismét megtelik élettel és ünnepi hangulattal Lajosváros, hiszen megrendezik a Lajosvárosi búcsúi napokat. A 3 napos programsorozat a hagyományok, a közösségi élmények, a gasztronómia és a kulturális események különleges elegyét kínálja minden korosztály számára. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt ünnepelhessék a közösség összetartozását, a hagyományokat és a nyár utolsó nagy találkozását Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében augusztus 28-án csütörtök 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. High, we never took the time to stop
and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, hot lady, gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we've made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so, so hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa. Gotta run for shade. It's
too hot.
It's so, so hot, baby. Gotta cool this anger. Gotta cool this mess we made. It's so warm.
A régió sportja.
Szeptember 4-e és 14-e között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség a World Boxing Liverpoolban rendezi az első világbajnokságát. Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Nyíregyháza adott otthont a súlyemelők olimpiai reménységek versenyének. Az új ügyvezető igazgatónak számos elképzelése van a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Működtetése kapcsán. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szeptember 4-e és 14-e között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első VB-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire még nem volt példa. Emmanuel Renzini, a Magyar Szövetség kapitánya, döntése értelmében 9 férfi és 7 női öklözőnk lesz ott a Liverpooli ringben. Kiderült az is, hogy a keretben helyet kapott a miskolci Hellfight bunyósa, Mester Soma is, aki majd a 75 kg-osok között próbál szerencsét. Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik a tiszafüredi kiinduló pontról indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahová eddig a petkalózok még nem jutottak el. A részletekről Doró Viktóriát, az ifjúsági petkupa szervezőjét hallják.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági petkupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a petkupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági petkupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági petkupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a petkupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a két évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették, az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére.
Nyíregyháza adott otthont a súlyemelők olimpiai reménységek versenyének. Nagy Ákost, a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkárát hallják.
Itt voltam először válogatott, én Tatabányai vagyok, de 1992-ben jártam itt válogatott edzőtáborba. Először életem egy Nyíregyházán. És most én nagyon örülök, hogy főtitkárként is visszasodort ide az élet. Nyíregyháza egy nagyon fontos bástyája a magyar súlyemelésnek, és remélem ez így is fog majd maradni.
Nagy Ákost beszélt a súlyemelés jelenlegi helyzetéről is.
Azon dolgozunk nagyon sokan, az ország minden szegletében, minden kis műhelyében és a szövetségben, és hogy előre induljon el. Az előre azt jelenti, hogy méltó módon a hagyományokhoz, hiszen ne felejtsük el, hogy a súlyemelés még mindig a 12. legeredményesebb nyári olimpiai sportunk 20 éremmel. Van mire büszkének lennünk, ki kell húzni a gerincünket, tanulni kell és menni előre, és azért dolgozunk nap mint nap, hogy újra régi fényében tündököljön ez a sportág. Én azt gondolom, hogy minden sportra azért egy picit nehezebb, hiszen a sportágak nem csak egymással versenyeznek a gyerkőcükre az utánpótlásért, hanem leginkább a szabadidőért versenyzünk, és a kütyükkel versenyzünk. És ha mi ebben alternatívát tudunk nyújtani mind a fiataloknak, mind akár a szülők számára, hiszen azt gondolom, hogy ami probléma, hogy nagyon keveset tud a közvélemény, a lakosság, a társadalom magáról, a súlyemelésről, élnek negatív sztereotípiák a fejekben, nekünk ezt kell legyőzni. Egyébként van utánpótlásunk, nyilván örülnénk, ha többen lennének, de azt gondolom, hogy akik mai dobogóra lépnek, mind méltók arra, hogy a címerest most magukra húzzák. Az olimpiai reménységek verseny nem egy új keletű történet. Én is versenyző voltam, még a 90-es években én is indultam ilyenen. Ez egy régi, itt ugye a V4 országok viadaláról van szó, azért a Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia súlyemelésben voltak idők, amikor mindannyian előre végeztünk, akár nemzetközi összevetésben, de nagyon szorosak a sportkapcsolatok az országaink között. Ezt szeretnénk tovább erősíteni, és azt gondoljuk, hogy ebből mindannyian egy ország profitálhat csak a jövőben, úgyhogy mi szeretnénk ezt tovább folytatni, ezt az olimpiai reménységek versenysorozatát.
Elárulta azt is, milyen esélyt lát arra, hogy magyar versenyző induljon a Los Angeles-i olimpián.
Ezt nagyon nehéz megmondani, nincsen jós gömb a kezemben, bárcsak lenne. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, viszont az kell, hogy legyen a célunk, hogy akár az azt követő olimpián 32-ben, vagy adja a jó Isten, hogy a Budapest olimpiáról beszélgessünk majd 2036 kapcsán, akkor pedig teljes magyar csapat legyen. Ez egy folyamat, ez egy építkezési folyamat, nagyon sok fiatal tehetségünk van, igyekszünk úgy menedzselni, hogy a lehető legtöbben eljussanak az olimpiára.
Az új ügyvezető igazgatónak számos elképzelése van a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Működtetése kapcsán. A számos területre és intézményrendszerre kiterjedő ágazatnak több feladatot is össze kell a jövőben hangolnia. Szabó Péter ügyvezetőt hallják.
Vegyes érzések vannak bennem a mai napig, tehát én nem akarok megbántani senkit, de kicsit szociálnak érzem a céget. Mindennel az ügyvezetőt hívják, az ügyfelek, a partnerek, tehát nincs itt a pálya, miért nincs itt van, hol nincs itt van, ki van itt, miért nincs, miért ilyen a fű, miért amolyan a fű. Én úgy gondolom, hogy ha ez megszervezzük, és minden létesítménynek, intézménynek lesz saját felelőse, akkor egész más szerkezetet lehet kialakítani ebbe a történetbe. Ezen dolgozunk, illetve hát azért azt tudni kell, hogy vagy látni lehet bentről még jobban, hogy elég rugalmas időbeosztást és munkaidőt kíván ez a cég, vagy minden, nagyjából az összes sportintézményre délután van szükség. Nem, mindennapos dolog az, hogy ügyeletet kell vállalni a kollégáknak, és hát túlfizetve egyik sincs, egyik kollega sincs ennél a cégnél sajnos, ez mondjuk magyar valóságsó. Ezért elég nehéz beosztani és elvárni tőlük azt, hogy azért gyertek be ötre, legyetek ott este 8-ig, de délelőtt legyen lenyírva a pálya, minden egyéb legyen rendben, és akkor még maradjatok. Változtatni igazából a fejbe kell nálunk, illetve a bér struktúrát kell úgy megcsinálni, hogy valamennyire motiválva legyenek az emberek, és ne minimál bérért várjuk el azt, hogy este 8-ig ott legyenek, illetve rendelkezésre álljanak majdnem a hét összes napján. Önkormányzati működtetési cég, önkormányzati tulajdonú vagyonelemeket működtet, illetve karbantart. Ilyen például a sportcsarnok, az aktív ház, a bemelegítő csarnok, a gyakpálya, kömlei sporttelep, a Vályi Nagykároly tornacsarnok, az energiapálya, van egy ifjúsági tábor Mátrafüreden, van Sástón is ifjúsági tábor, vagy tábor, amit nem nagyon lehet használni, mert rendezetlenek a telekviszonyok, illetve le van épülve az egész. Tehát egy ilyen 10-12 intézmény, vagy telephely, amit működtetni kell nap mint nap. Én azt mondtam, hogy, és nem értékelve az elődömet, hogy nem lenne itt ez a cég, hogyha nem csináltak volna sok dolgot jól. Én egy kicsit finomítani szeretném, illetve átszervezni ezt a történetet a dolgozói oldalról, a szervezeti ábra, és minden egyébről, illetve a hatékonyságról, meg belevívja olyan dolgot, ami sok embernek nem tetszik jelenleg, az, hogy legyen teljesítmény. Vannak a csapatban, vannak olyan emberek, akik nehezen emésztik meg azt, hogyha megkérdez az ember, hogy mit csinálsz egész nap. Ezen kicsit változtatni szeretnék. Teljes komplex az egész történet, tehát a munkaszerződésektől kezdve a karbantartási szerződésektől át mindent át kell nézni. Benne vagyunk, a munkaszerződéseket lassan lezárjuk, tehát az nagyjából meg lesz a történet. Egy-két emberrel vagyok még hadilábon, remélem az is hamarosan lezárul, és utána koncentrálunk a meglévő szerződésállományra, utána az ingatlanokra, a bérbeadásra és minden egyéb ilyen történetekre, amit érdemes helyre rakni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.